Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük hallgatóinkat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Nagyon remélem, hogy sokan már várják a folytatást, hiszen egy sorozatban vagyunk, Kohut Zoltán szakújságíró a vendégem, és a média történetéről beszélgettünk, végigvettük egészen, indultunk a Homo sapiens-től, és hát eljutottunk a mostani nagyon-nagyon színes médiavilágba, és hogy azt mondtad, hogy a legeslegnagyobb változása az volt, hogy vissza tudnak beszélni az emberek. Olyan ez, mint a lelkészek is szeretik, hogy csak prédikálnak. Furcsa lenne az a prédikáció, amikor a rögtöni visszajelzés is megtörténne. Na hát most az újságírásban, a médiában ez bekövetkezett.
Igen, lehet, hogy furcsa lenne mondjuk egy templomban, de szerintem sokkal demokratikusabb lenne, és a spirituális közéletünket nagyban megtámogatná, hogyha több egyéni megosztás kerülne bele abba a spirituális térbe, amivel a hívők együtt vannak.
Egyébként én teljesen egyetértek, imádom azokat a típusú ige hirdetőket némely amerikai filmben, hogy jól mondott testvérem, úgy van, stb. Meg a bizonságtételek, vannak olyan felekezetek, ahol nagyon gyakran szerepe van a bizonságtételeknek, ami tulajdonképpen már egy visszajelzés.
És rávilegít arra, ami egyébként nagy dilemmája a sajtónak, és nagy dilemmája ennek a mai kornak is, amikor gyakorlatilag akárki közlő lehet, eddig a médiumok voltak közlők, rádiók, tévék, stb. De most már lényegében bárki közlő lehet, mert mindenkinek lehetnek érvényes véleményei, megállapításai a világról, és egy templomban pedig nyilván az Istenről is, tehát arról szó sincs, hogy csak a felkent egyházi személyek tudnak az Istenről érvényes dolgokat mondani, bármelyik hívő, akár a tegnap megtért hívő is tud olyan erős állításokat és élményeket megosztani, ami mindenkinek a lelki hasznára válik.
Tulajdonképpen ez a református gyülekezetben dolgozunk is rajta egyébként, mert szerintem nagyon-nagyon sokat tudnánk nyerni ezekkel a fajta bizonságtételekkel, mondjuk így, hogy kinek milyen hitélménye van, nagyon erősíteni a közösséget. Tehát interakciók.
A protestánsok erősebbek is ebben, mint a katolikusok, úgy tudom.
Hát reméljük, hogy ez a változás, ez benne lesz minden gyülekezetben. Hát kanyarodjunk a történet kapcsán Kiskunhalasra. Hiszen a újságírásnak a története, meg a médiának a története nagyon szép íveket járt körbe itt városunkban is.
Ez kétségtelen, és ez szerintem annyira igaz, hogy az a sajtó történet, ami az utóbbi 30 éve a halasi sajtónak, az egy óriási sikertörténet. Én nem tudom, hogy ez mennyire van benne a köztudásban ez a tény, szóval nem tudom, mennyire tudják az emberek, hogy Halas óriásit produkált az elmúlt, nem is jól mondtam, nem 30 évben, mert ugye a halasi média azonnan datálható, már az új halasi média, hogy 87-ben megalapították a Halasi Tükröt, ami óriási szó volt annak idején, mert akkor nem lehetett lapot alapítani. Tehát amiről beszéltünk itt a korábbi adásokban, hogy a hatalmak azok mindig igyekeztek a maguk monopóliumoként megtartani a közlés jogát, hatalmát, eszközeit, és nem volt olyan, hogy valaki, akár egy vállalat alapít egy lapot. Jó, üzemi lapok voltak, de azok ugyanem közelíti tematikák, hanem csak a vállalati belső szervezeti kommunikáció áramlásé feleltek. Tehát
akkor hogy? 87-ben hogy indulhatott a Halasi Tükör?
Azt nem tudom, hogy indult el, tehát hogy mi vezetett oda, hogy néhány vállalat vezetőnek volt elég mersze néhány értelmes pártkáderrel összefogni annak érdekében, hogy legyen egy városi lap, ami lehet, hogy ilyen félig meddig integrált üzemi lapként, vagy nem is tudom milyen hibridként jelent meg először, de az a lényeg, hogy végül is keresztül verték ezek szerint a megyei vagy országos ellenőrző szerveken, akkori igazságminisztérium vagy Belugyin, nem is tudom kinek kellett annak idején ezt engedélyezni, de az a lényeg, hogy meg tudott születni egy olyan kétheti periódika, vagyis egy olyan kétheti lap, ami aztán gyönyörűen, tényleg azt kell mondjam, hogy jó minőségben, jó színvonalon, érdekesen, nagyon az emberekhez közeli témákat feldolgozva a közéletről szólt. Óriási teljesítmény szerintem már az, hogy ezt kivívták.
Ki indította? Ki volt az első főszerkesztője a Halasi Tükörnek, és kik voltak az első újságírók? Te még akkor nem dolgoztál ott?
Nem, én csak 90-ben kerültem Halasra, úgyhogy én gyűjtment vagyok. Ezt azért szoktam mondani, mert ez az újságíró pályámnak is egy érdekes sallangja. Illen, hogy emlékezzek rá, de nem emlékszem sajnos megvalóan őszintén. Azt tudom, hogy méghozzá a Földi Lajostól, aki csak később lett főszerkesztő, de azt tudom tőle, hogy ugye 86-87-ben már jócskán a demokratizálódás felé ment a magyar társadalmi kultúra, tehát meg tudták csinálni azt is, hogy kampányoltak az akkor esedékes parlamenti választásokon. Még szórakoztak is a szerkesztőségben azzal, hogy a szerkesztőség egyik tagja az egyik jelöltnek kampányolt, és volt ugye egy népfrontos jelölt is a pártnak a jelöltje mellett. Ez arra utal, hogy egyrészt marha jó, marha érdekes munka tudott ott menni, értelmes munka tudott menni, és arra is utal, hogy Halason ezek az emberek, újságírók és szerkesztők, illetve vállalatvezetők és bizonyos értelemben a pártnak is az illetékes káderei fölérték észre, hogy már nem az a kotta, mint volt hosszú időn át korábban, hanem most már lehet az embereket érdeklő dolgokról beszélni, lehet a szólás szabadságának a határait tovább feszegetni, és nagy bátorságra is értelmes, intelligens jelenlétre vall, hogy ezt meg tudták csinálni.
Nagyon büszke vagyok Halasra, szerintem kevesen tudják ezt, hogy kevesen tekintenek így a halasi helyi médiát.
Tény, szerintem így van.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk, a helyi médiáról beszélgetünk Kovut Zoltán szakújságíróval tovább, zene után.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai beszélgetést. Kovut Zoltán szakújságíróval a média történetéről beszélgettünk, immár a negyedik héten. Foglalkozunk ezzel a témával, és most a helyi médiával foglalkozunk. Hosszabb időre visszatekintve esetleg tudunk-e mondani valamit a helyi médiáról?
Tudnánk, csak én nem tudom annyira a sajtótörténetnek azt az epizódját, azt a korszakát, hogy hitelesen beszéljek róla, és István barátunk sokkal hitelesebben és sokkal felkészültebben tud erről beszélni, és megmondom őszintén, azért sem beszélnék róla, ami megint a magyar nyilvánossági viszonyokról és politikai viszonyokról, társadalmi kultúráról mond el sokat, hogy ott azért nagyon csúnya dolgok történtek Halason is. Tehát ott voltak olyan újságírók, akik először a zsidógyűlölet jobboldali és jobboldali szekerét tolták, utána átálltak a kommunistákhoz, meg ütöm, szóval erről akkor sem szívesen beszélnék, hogyha megtanultam vagy kutattam volna, nem kutattam.
Mikor kapcsolódtál te ebbe a történetbe, és halljuk tovább a halasi média eseményeket? Mert én azt gondolom, hogy valóban büszkék lehetünk. Itt egy nagyon komoly és minőségi munkáról, fejlődésről van szó.
Igen, hát érdekesebb a sajtótörténetem, mint az enyém. Hát az a folytatódott, hogy a 90-es évek elején, amikor ugye ment a vadprivatizáció Magyarország szerte, ez a halasi tükröt is utolérte, ugye a tükör azért egyedüli médiumként egy ilyen prosperáló városban, különösen akkor gazdaságilag prosperáló városban elég komoly gazdasági jövedelmezőséget is el tudott érni, ha akart, és hát ez nyilván felkeltette az érdeklődését a magántőkének, és aztán hát sajnos olyan magántőkés érdeklődött iránta, Sepsi Lászlóról van szó, aki nem csak gazdasági befektetést látott benne, hanem, hogy is mondjam, voltak olyan politikai vagy
irányultságai,
közéletet érintő ambíciói, amiket a lappal próbált elérni. Ezek sajnos többé-kevésbé sikerültek, talán többé nem, de kisebb rész sajnos sikerültek, szóval ez nem volt egy nagyon dicsőséges korszaka, mondjuk 2-3 éve a halasi tükörnek, ott a 90-es évek legelején. Akkor váltott egyébként többször is főszerkesztőt a lap, de szerencsére, ami nem változott, és ami azért akkor is meghatározta a lapnak az arculatát, az egy ilyen nagyon eleven, rendkívül kiélesedett, figyelemmen alapuló társadalmi érzékenység. A tükör az olyan ragyogó, valóban szó szerint tükrét adta a társadalomnak, néha görbetükrét, ezt el kell ismerni, mert hát olyan kiadói háttér állt mögött, ami nem engedte meg, hogy teljesen szabadon működjön, 94-ig, hangsúlyozom. De attól még, tehát az összes többi tartalom az pontosan azt mutatta meg, hogy mi Halason hogy élünk, mi a problémánk, az egyszerű, totál egyszerű átlagemberektől egészen az önkormányzati hatalomig, és megint csak azt mondom, hogy ez óriási dolog. Tehát a 90-es évek elején egy kisvárosban ilyen médiát fönntartani közösen, tehát mi városiak mindannyian, ez nagyon-nagyon szép dolog.
Amikor bekapcsolódtam még csak szereplőként a Halas televízióba, akkor már nagyon közismert volt az a tény, hogy akár egy megyei televízió színvonalát, hanem magasabb színvonalat képvisel, és akkor most egy picit beszéljünk a tévéről.
Talán ennek sem én vagyok feltétlenül a legavatottabbja, úgyhogy én nem is konkrétan ilyen kronológiai, majd meghívsz olyan közlőt, aki a tévétől mesél erről. Itt inkább én arra hívnám fel megint csak a figyelmet, hogy itt egy kis magánkezdeményezésből, azt hiszem talán az AMK kapcsán Szenci Lajos fogott bele abba, hogy egy stúdiót elkezdjen építeni, és ebből valóban kinőtte magát egy olyan televízió, amelyik mind a mai napig naponta ad hírt a város eseményeiről, tematikus műsorok sorát produkálja olyan stabilan, hogy ahogy a tükörnél soha nem késett, legalábbis én 94 óta voltam a főszerkesztője, soha egyetlen egyszer nem fordult elő, hogy lap lekésett a nyomdából, nem jelent meg, és a televízióban sem történt meg soha, tudtam ma, hogy olyan lehetett, esetleg nem tudok róla, hogy esetleg egy-két adásban más vendég csúszott be objektív okok miatt, de döntően itt 20-30 éven át működik egy olyan, hát ugye csak a sportműsor, éppen most találkoztunk itt Tóth Pistával kint a stúdióban, 25 éves, hát ez elképesztő, negyed századdal minden áldott héten minden sporteseményről beszámol a helyi média. Szóval ez valóban nem középvárosi státusz, hanem ez simán megyei jogú városi színvonal.
Ezt már csak azért is tudom megerősíteni, mert például Kurdics Mihály, akivel drogprevenciós előadásokon rendszeresen beszélgetéseken részt vettünk a televízióban, annó 15 évvel ezelőtt is, és ő Kecskeméti lévén meglepődve tapasztalt, hogy például ilyen profi sminkes, tehát hogy az adások előtt mindenkit nagyon-nagyon szépen felkészítettek, de az egész stáb azt mondta, hogy le a kalapot, a Kecskeméti tévével abszolút vetekszik. Én nagyon büszke voltam rögtön alasra.
Igen, tömérdek ilyen vívmányról be tudunk számolni szerintem mi tejben dolgozó újságírók. Egyrészt a bősége nagyon, tehát a híráteresztő képessége nagyon széles volt ennek. Én biztos vagyok benne, hogyha valaki egyszer kutatná Halas történetét, akkor bőven elég volna a Halas média anyagait elővenni.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést Kohut Zoltán szakújságíróval, témánk a média története. Maradjanak velünk, folytatjuk a beszélgetést.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Beszélgető partnerem Kohut Zoltán szakújságíró, aki itt Kiskunhalason közel 30 éve már újságíró. Hát arra vállalkoztunk, hogy az elmúlt hetekben a média történetével foglalkoztunk, és most Halas média történeténél járunk az elmúlt 30 évnél. Beszélgessünk arról, hogy azon kívül, hogy ez klassz, hogy van, büszkék vagyunk rá, jó néhány embernek munkát ad, miért fontos, hogy legyen helyi médium?
Annyit még azért tényleg a teljesség érdekében tegyünk hozzá, hogy nagyon sok kezdeményezés indult, illetve van is még mind a mai napig a városban. Ugye volt a Halasi Hét, amelyik megpróbálta az akkor nagyon rossz irányba tartó Halasi Tükörnek a munkáját ellensúlyozni, aztán még voltak heti lapok, amik ugyanezeket a mintákat követve, és egyébként néha egész jó szakmai munkát végezve beszálltak ebbe, aztán jöttek a rádiók folyamatosan.
Így van, és például mi 7 éve már itt vagyunk, és hát a történetet ismerjük, majd egyszer arra is sort kerítünk részletesen.
Igen, de ez a 7 év sok idő. Tehát azért az olvasók nyilván nincsenek feltétlenül annak a tudásnak a birtokában, hogy akár egyetlen adást összeállítani, azt megszervezni, és különösen az, hogy ezt napról napra, hétről hétre garantálni, hogy ez mindig így van. Tehát ez körülbelül olyan munka, mint egy péknek garantálni azt, hogy minden nap az emberek kenyérhez jutnak, és szünnapokon is, és amikor árvíz van, vagy nem tudom.
Ezt alá tudom húzni, mi rettegünk a több napos ünnepektől. Azok a megszervezése nagyon bonyolult.
Ez egyik legnehezebb. Én azért sem inkább a tételes történelmi felsorolásnál maradnék, hogyha megengedett, hanem inkább egy ilyen morális szempontnál, mert egyrészt az sokkal fontosabb szerintem, másrészt meg a sajtó történetet az emberek úgyis fogják tudni. Tehát, és ez pedig történetesen ez a fontos szempont szerintem, hogy egy kisvárosi közösségben a média érdekes módon sokkal kevésbé tűri el a hazugságot, vagy a ferdítést, vagy a cenzúrát, mint egy megyei vagy országos médiumban, pusztán annál fogva, hogy az emberek jobban tudják, hogy mi igaz és mi nem. Tehát én emlékszem azokra az időkre, amikor jobbról-balról próbálták a Tükörnek a munkáját befolyásolni, mindig az mentett meg bennünket, hogy azért azt végül is bármilyen ostoba emberek is voltak néha fölöttünk, azt azért mindig be kellett látniuk, hogy a pressziónak, a nyomásgyakorlásnak van egy olyan természetes határa, ami már nem is a mi ellenállásunkon múlt, hogy védtük a szerkesztőség függetlenségét, hanem egyszerűen azon, hogy az emberek tudják, hogy nem lehet a hóra azt leírni, hogy piros, mert fogja mindenki tudni, hogy ez hazugság.
Mert hogy látja, hogy fehér, hiszen helyben van. Egyébként milyen egyetértek, ha hallgatók látnának, itt nagyon nevesen bólogatok, mert hogy én pont azt gondolom, hogy tényleg ez a legfontosabb előnye, és segítője a helyi médiumoknak, hogy igenis tudják kontrollálni az emberek a valóságot viszonylag hamar.
Igen, kinyírja magát az a médium, amelyik tartósan torzít, vagy hazudik, vagy nem számol be valamiről, vagy úgy számol be valamiről, ahogy éppen. Tehát az emberek tudják, hogy ki állt az újságíró mögött. És az újságírók mentségére azért hadd mondjam el, hogy noha az újságírók néha tényleg hajlamosak felületesnek lenni, hajlamosak a gyávábbik megoldást választani, de soha nem ők az igazi disznók akkor, hogyha egy sajtó elkezd hazudni, vagy elkezd torzítani, hanem azok, akik olyan helyzetbe hozzák őket és az ő szakmai műhelyüket, hogy nem merik megírni az igazságot. Nem az újságíró hibás azért, hogy egy politikai vagy a gazdasági hatalom disznókodik a hatalmi eszközökkel való visszaélésben, hanem az az elit, amelyik nem teszi lehetővé, hogy az újságíró szabadon dolgozzon.
Hát igen, akitől a fizetését kapja, vagy az egzisztenciája totálisan függ.
Pontosan így van. Ez egy nagyon-nagyon csúnya, egyébként rendkívül kontraproduktív, totál szétzilálja a helyi közösségnek az összekötő szálait, és különösen csúnya ezek után még az újságíró elverni a port.
Tehát a helyi újságírásnak ez az óriási előnye, hogy többé-kevésbé tükrözi a valóságot, mert hogy nagyon gyors a kontroll. És egyébként ezt az is igazolja, hogy számomra teljesen meglepő módon olvastam statisztikát arról, hogy nagyon vezetnek a helyi rádiók hallgatottságban általában. Tehát az emberek szívesebben hallgatnak helyi rádiót. Hát nem tudom, hogy az újságokkal ez a helyzet, de én azt vélem mögött feltételezni, hogy az emberek jobban bíznak az ott helyben működő médiumokban, pont amiatt, amiről beszéltünk.
Hát igen, egyrészt ez azért van, mert lassan nézhetetlen és hallgathatatlaná válik sok elektronikus média egyszerűen, és a másik fele az, hogy az újságoknál is megfigyelhető, hogy noha világszerte folyamatosan csökken a nyomtatott sajtónak a tere, egyre kisebbek a példányszámok, kisebbek a formátumok, de még mindig a legjobban a helyi lapok tartják magukat, persze akkor, hogyha őszinték, és hogyha ha nincs fölöttük egy tisztességtelen kontroll, na de nyilván azért, mert ezek könnyen ellenőrizhetők, több bizalmi tőkét tudnak még mindig maguknál tudni.
Ismerik a szerkesztőket, az újságírókat, látják nap mint nap, egy helyre jár óvodába a gyerekük.
Fel tud hívni, hogyha valami nem tetszik. Figyelj, Zoli, ezt elszúrtad, itt nem erről van szó, de tudsz egy kontrollt gyakorolni arra a médiumra, amelyik a te életedről, a te környezetedről, rokonaidról, barátaidról, városodról szól. Ez egy óriási előny, és ez biztos úgy van, hogy ennek köszönhető az, amit mondtál, hogy éppen ezért bírják jobban. Igen.
Ennél a csodálatos boltnál fogjuk most abba hagyni. Zoli, nagyon szépen köszönöm ezt az utazást. Jövő héten folytatni fogjuk ezt a témát, méghozzá avval, hogy én úgy vélem, és nem tudom, igazam van-e, de majd erről beszélgetni fogunk, hogy ma az egyik legnagyobb hatalom a média. Még mondhatnám, hogy az erőszak hatalmakhoz képest is, tehát egy katonai fegyveres hadsereghez képest is erősebb hatalom a média, hogy ez így van-e, és miért, erről fogunk beszélgetni Kohut Zoltán szakújságíróval. Köszönjük, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.